Mózes 5. könyve, 1., 2., 3. és 4. fejezet. Ez a könyv Mózes életének utolsó másfél hónapja alatt történik. Ő már 120 éves, de a látása még mindig éles, nagyon jól hal és teljesen egészséges. Ebben a könyvben elismerti a nép számára Isten munkáját, amit az Úr elvégzett az eddigi történelmük során. Sokan a pusztai vándorlás alatt születtek, és ezért nem látták a Vöröstenger csodáját, nem volt személyes emlékük a szörnyű egyiptomi rabságról. A 40. évben, a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. A 41. év első hónapján, a 10. napján keltek át a Jordánon, és ekkor léptek be az ígéret földjére, miután Mózes halálát síratták el 30 napon keresztül. Tehát az ebben a könyvben megírt dolgok Mózes életének utolsó 40 napja alatt történtek. Mózes bíztatja az embereket, hogy lépjenek be az ígéret földjére, és vegyék birtokba azt, amit Isten nekik megígért. Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izraelnek a Jordánon túl a pusztában, a Szúffal szemben levő síkságon, Párán és Tófel, Lábán, Hacerót és Dizáháb között. 11 napig tartott az út Horebtől Kádes-Barneáig, a Széir-hegyen át. Ezen a 11 napos úton majdnem 40 éven keresztül vándoroltak. Föl kell ismerjük, hogy a pusztai vándorlás egy része szükséges volt ahhoz, hogy eljussanak a Vöröstengertől a Jordánig, de tudjuk azt is, hogy ennek a vándorlásnak nagy része szükségtelen volt. Ezek a történelmi tények alkalmat adnak számunkra, hogy lelki párhuzamot vonjunk a valódi események és a keresztény életének állomásai között. Egyiptom, a rabság, a régi életünk, míg az ígéret földje a lelki élet dicsőséges és győzedelmes életét jelenti. Miután megszabadultunk a régi életünktől és a bűn hatalmától, akkor egy új kapcsolatunk alakul ki Istennel, és elkezdünk hitben járni, miközben félretesszük a test vágyait. A keresztény életének növekedési és fejlődési szakasza ez, és ez a pusztai vándorlás szükségszerű része. De Isten nem akarja azt, hogy egész életünket a pusztába töltsük, hanem a lélek által uralt életbe akar bevezetni minket. A lélekben való élet a régi ember halálával kezdődik, és ezt a helyzetet hitből kell elfoglaljuk. Pál azt írta, hogy Krisztussal együtt feszítettek keresztre. Életünk során a test harcol a lélek ellen, és a lélek a test ellen. Mindkettő uralni akarja az életünket, és ha a testnek engedelmeskedünk, akkor a test fog uralkodni, és a test gondolatai lesznek az elsők. Mit tegyünk, mit higgyünk, mit vegyünk fel? Semmiben sem fogunk különbözni a pogányoktól, az állatoktól, mert ezeknek egész életükben a testi szükségleteik kielégítése a fő céljuk. Isten viszont azt akarja, hogy a test helyett a lelkünk uralkodjon bennünk. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ne adjunk helyet a test kívánságainak, ne elégítsük ki annak vágyait, hanem lélekben járjunk. Ez a harc valójában egy lelki harc, és a harc alatt fel kell ismerjem, hogy ezt az öreg testemet már rég keresztre feszítették, hogy többé már ne uralkodjon felettem. Pál a római levél 7. fejezetében leírja saját pusztai megtapasztalását, amikor látta Isten törvényét, és egyet is értett azzal, hogy az jó, és el is határozta, hogy be fogja tölteni Isten törvényét. De azt is látta, hogy van egy másik törvény, mert amikor jót cselekedett, mégis a gonosz mindig azzal együtt jelen volt. Gyakran nem tudta megtenni azt a jót, amit szeretett volna, és pontosan azt a gonosz dolgot cselekedte, amit nem akart megtenni. Ennek következtében aztán nagyon szerencsétlen helyzetben találta magát, mert benne volt a vágy arra, hogy Isten törvényének engedelmeskedjen, ugyanakkor képtelen volt arra, hogy a saját testét ennek megfelelően irányítsa. Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Azután a Róma 8-ban megtalálja a választ a kérdésére, hisz már a kérdésből látszott, hogy nem önmagát fogja megszabadítani, hanem valaki másra tekint, aki segítséget nyújthat. A pusztai vándorlás arról szól, hogy én magam próbálom a testemet Istennek megfelelővé formálni, és megígérem Istennek, hogy legközelebb mindent sokkal jobban fogok csinálni. De aztán felismerem, hogy működik ez a fonák törvény, amit Pál is észrevett. Nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Nem fogom tudni Istennek megfeleltetni a testemet, mert Isten megoldása a test halála, a test keresztre feszítése Krisztussal. Ezért hitből kell elfogadjam azt, hogy a régi énem, a testem Krisztussal együtt megfeszítetett azért, hogy most már egy új életben, a lélek életében járjak. De el kell jussak arra a pontra, ahol ezt kiáltom. Ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? El kell jussak odáig, hogy felismerjem azt, hogy én magam sohasem lehetek igaz Isten szemében a saját erőfeszítéseim alapján. El kell vessem az önfejlesztő programokat, külső segítségekkel kiáltsak, mert ebben van a lélek ereje, ami a segítségemre sietve elvégzi azt helyettem, amit én magam nem tudok megtenni. Erőt fogtok kapni, amikor a Szentlélek majd betöltiteket. Amit nem tudtam elvégezni a testem erőtlensége miatt, azt Isten az ő szent lelkének erejével fogja elvégezni. Hatalmas dicsőség belépni a lélek szerinti életbe, abba az életbe, amelyet Isten nekünk előre elkészített. Isten mindig is azt akarta, hogy a népet az ígéret földjére vezesse be. Ő nem akarta azt, hogy a pusztába vesztenek el. Ez a tragédia a nép részéről következett be. A hitük bukása volt, mert nem léptek be hitáltal arra a földre, amit Isten nekik megígért. Ők viszont Isten helyett a föld óriásait és a városok hatalmas falait látták maguk előtt. Az akadályokra koncentráltak, ahelyett, hogy Isten erejére koncentráltak volna, amely el tudja távolítani az akadályokat. Ezt a hibát gyakran mi is elkövetjük, mert hajlamosak vagyunk a test uralmára tekinteni, és azt hangoztatni, hogy milyen gyengék vagyunk, és hogy milyen erősen próbálkoztunk, és folyamatosan az akadályokra koncentráltunk Isten ereje helyett, amely megszabadíthat ezektől az akadályoktól. Fontos számunkra az, hogy ne bukjunk el ott, ahol ők elbuktak, hanem hitáltal foglaljuk el a győzelem és az erő pozícióját, és járjunk lélekben, miközben a régi énünket halottként kezeljük. Ami tehát 11 napot tartott volna, az több mint 40 éven át tartott. A 40. évben, a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr, miután megverte Szihont, az Emóriak királyát, aki Hesbonban lakott, meg Ógot, Básán királyát, aki Astarotban lakott, Edrei mellett. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl, Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. Elég sokáig laktatok már emellett a hegy mellett. Induljatok útnak, és menjetek az Emóriak hegyére, meg az azzal szomszédos területekre, a síkságra, a hegyvidékre, és a Sefelá alföldre, a délvidékre és a tengerpartra, a Kánaániak földjére és Libánonra, a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig. Íme, én elétek tártam ezt a földet. Menjetek hát, és vegyétek birtokba azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak adja. Isten azt mondja, hogy eleget köröztetek, itt az ideje, hogy birtokba vegyétek az ígért földet. Ideje, hogy lelkileg fejlődjetek. Abban az időben azt mondtam nektek, nem tudok egyedül gondot viselni rátok. Istenetek az Úr megsokasított benneteket, és most már olyan sokan vagytok, mint az égen a csillag. Szaporítson is meg benneteket az Úr atyáitok Istene ezerszeresen, és áldjon meg, ahogyan megígérte nektek. Hogyan tudnám egyedül magamra vállalni bajaitokat, terheiteket és peres ügyeiteket? Jelöljetek ki törzsenként bölcs, értelmes és tapasztalt embereket, és én előjáróitokká teszem őket. Ti feleltetek, és azt mondtátok nekem. Helyes, amit mondtál, így kell tenni. Fogtam tehát törzseitek főembereit, a bölcs és tapasztalt embereket, és előjáróitokká tettem őket. Ezredesekké, századosokká, ötvenedesekké, tizedesekké és felügyelőkké minden törzsben. Bíráitoknak pedig ezt parancsoltam abban az időben. Hallgassátok meg testvéreiteket, és igazságosan ítélkezzetek mindenkinek az ügyében, akár testvérével, akár jövevénnyel van dolga. Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben, a kicsit épp úgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Isten ügye. Ami pedig nektek túl nehéz, azt hozzátok elém, és én meghallgatom azt. Így parancsoltam meg nektek abban az időben mindazt, amit tennetek kell. Lásd, eléd tárta ezt a földet Istened az Úr. Vonulj ellene, és vedd birtokba, ahogyan megmondta az Úr atyáid Istene, ne félj és ne rettegj. Akkor hozzám jöttetek mindannyian, és ezt mondtátok. Küldjünk előre embereket, hogy kikémleljék az országot, és hozzanak nekünk hírt, hogy melyik úton kell felvonulnunk, és hogy milyenek azok a városok, amelyekbe be kell vonulnunk. A négy Mózesben nem írja, hogy a nép kérte Mózestől a kémek elküldését, de itt láthatjuk, hogy Mózes egyetértett ezzel. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam 12 férfit, minden törzsből egyet. Ezek elindultak, fölmentek a hegyvidékre, eljutottak az Eskol völgyig, és kikémlelték azt. Szedtek annak a földnek a gyümölcséből, és elhozták nekünk. Hírt is hoztak nekünk, és ezt mondták. Jó földet akar nekünk adni Istenünk az Úr. Ti azonban nem akartatok felvonulni ellene, hanem fellázadtatok isteneteknek, az Úrnak a parancsa ellen. Zúgolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok. Gyűlöl bennünket az Úr. Azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az emóriak kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. Milyen szörnyű dolgokat mondtak Istenről. Már-már az Isten káromlásig jutottak. A valóság viszont az, hogy Isten annyira szerette őket, hogy egy olyan földet akart adni nekik, amely csak az övéké lehet, és meg akarta szabadítani őket a szörnyű rabságtól. Emlékeztek Jób esetére, akiről azt olvassuk, hogy minden súlyos megpróbáltatás ellenére nem átkozta meg Istent, és nem is vádolta őt ostobán semmiért. Az izraeliek ostobán vádolták Istent, és gyakran mi magunk is hajlamosak vagyunk erre. Amikor ilyeneket hallok, az nagyon bosszant engem. Hova is vonulnánk? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták. Nagyobb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok, és falaik az égig érnek, sőt, még Anák fiakat is láttunk ott. Az Anák fiak pedig óriások voltak. Akkor ezt mondtam nektek. Ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek épp úgy, ahogyan Egyiptomba tette veletek, szemetek láttára. A pusztában is láttad, hogy úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember az egész úton, amelyen jártatok, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben az Úrban. Isten a pusztában is velük volt, és velünk is mindig ott van a pusztai megtapasztalásaink közepette is. Lehet, hogy nem lépsz be Isten ígéretének földjére, lehet, hogy nem fogod birtokba venni azt, de annak ellenére, hogy a pusztai tévelygés egész életeden át nem Isten akarata, ő mégis ott lesz veled. Isten az általad megengedett legmagasabb pontra fog felemelni, és azon a szinten fogja a lehető legjobbat adni neked. De Isten munkája mindig az általunk felállított korlátok között mozoghat, mi magunk korlátozzuk azt, amit Isten értünk tehet. Az oltárokban olvashatjuk, hogy hitetlenségükkel korlátozták Izrael szentjét. Mindig hitetlenségünk korlátozza Istennek a mi életünkben elvégezhető munkáját. Ha bízunk Istenben és hiszünk neki, akkor ő mindvégig emelni fog minket. Aki előttetek járt az úton éjjel tűzben, nappal felhőben, és kiszemelte azt a helyet, ahol táboroznotok kell, és megmutatta az utat, amelyen járnotok kell. Bárcsak megértenénk, hogy mennyire teljes körű Isten munkája az életünkben. Isten előttünk jár, hogy kiszemelje a következő helyünket. Megérkezünk valahová, és azt mondjuk, hogy milyen jó hely ez a sátrunknak. Hát persze, Isten már előkészítette azt a helyet, és oda vezetett minket. Amikor az úr meghallotta hangoskodásotokat, felháborodott és ilyen esküdt tett. Senki sem látja meg ezek közül az emberek közül, ebből a gonosz nemzedékből azt a jó földet, amelyről megesküdtem atyáitoknak, hogy odaadom. Csak Káleb, Jefune fia fogja meglátni azt, neki és fiainak adom azt a földet, amelyet bejárt, mivel ő hűséges maradt az úrhoz. Rám is megharagudott az úr miattatok, és ezt mondta. Teszem még be oda. Józsué, Núm fia, aki melletted áll, ő megy majd be oda. Őt erősítsd meg, mert ő fogja szétosztani az örökséget Izraelnek. De gyermekeitek, akikről azt mondtátok, hogy prédára jutnak, és fiaitok, akik még nem tudják, hogy mi a jó és mi a rossz, ők bemennek majd oda, mert nekik adom azt, ők veszik birtokba. Ti pedig forduljatok vissza, és induljatok a pusztába a Vörös-tenger felé. De ti ezt feleltétek nekem. Vétkeztünk az Úr ellen. Felvonulunk és harcolunk egészen úgy, ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Fölfegyverkeztetek tehát, és azt gondoltátok, hogy könnyű lesz fölmenni a hegyvidékre. Az Úr azonban ezt mondta nekem. Mondd meg nekik, ne menjetek harcolni, mert nem leszek köztetek, és vereséget szenvedtek ellenségeitektől. Így beszéltem hozzátok, de ti nem hallgattatok rám, hanem fellázadtatok az Úr parancsa ellen. Elbizakodtatok, és fölmentetek a hegyvidékre. De kivonultak ellenetek a hegyvidéken lakó emóriak, és üldözőbe vettek benneteket, ahogyan a méhek szokták tenni, és vágtak benneteket Széirtől Hormáig. Akkor visszatértetek, és sírtatok az Úr színe előtt, de az Úr nem hallgatott szavatokra, és nem figyelt rátok. Ezért kellett annyi ideig Kádesban laknotok, ameddig ott laktatok. Ekkor aztán elkezdték a 40 éves pusztai vándorlást, amelyet Mózes a második fejezetben ismételni kezd. Ezután megfordultunk és elindultunk a pusztába a Vörös-tenger felé, ahogyan meghagyta nekem az Úr, és sokáig kerülgettük a Széir-hegyet. Majd ezt mondta nekem az Úr. Elég sokáig kerülgettétek ezt a hegyet, forduljatok észak felé. Parancsold meg azért a népnek. Ti most elmentek testvéreiteknek, Ézau fiainak a határa mellett, akik Széirben laknak. Ők félnek ugyan tőletek, de azért nagyon vigyázzatok. Ne harcoljatok ellenük, mert egy talpalatnyi földet sem adok nektek az övékből, mert Ézau birtokába adtam a Széir hegységet. Ha enni akartok, pénzen vásároljatok tőlük ennivalót, és ha inni akartok, vizet is pénzen vásároljatok tőlük. Mert megáldotta kezed minden munkáját, Istened az Úr, tudta, hogy itt jársz-e nagy pusztában. 40 esztendeje már, hogy veled van Istened az Úr, és nem szűkölködtél semmiben. Ez egy hatalmas csoda volt, hogy több mint 1 millió ember 40 éven keresztül semmiben sem szenvedett hiányt a pusztában. Így vonultunk el tehát testvéreink Ézau fiai mellett, akik Széirben laknak, a síkságon át vezető úton, amely Eládból és Etjon-Geberből indul ki. Majd megfordultunk, és tovább mentünk Moáb pusztája felé. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Ne támadjátok meg Moábot, és ne kezdjetek harcot ellenük, mert nem adok neked birtokot az ő földjükből, hiszen Árk Lót fiainak a birtokába adtam. Az émiek laktak ott azelőtt olyan nagy, számos és szálas nép, mint az anákok. A réfáiak közé tartoztak ők is, mint az anákok, csak a moábiak émieknek nevezték őket. Széirben meg a hóriak laktak azelőtt, de Ézsau fiai kiűzték és kiirtották őket, és a helyükre telepedtek ugyanúgy, ahogyan Izrael bánt azzal a földdel, amelyet az Úr adott neki birtokul. Ezzel Mózes az Istenbe vetett hitüket akarja növelni, hogy nem kell aggódni az óriások miatt, mert ezeket is kezükbe tudja adni az Úr. Az émiek, akik óriások voltak, itt laktak azelőtt, de Lót fiai kiűzték őket innen, mert Isten Lót fiainak ígérte azt a földet. 38 év telt el azóta, hogy elindultunk Kádesbarneából addig, hogy átkeltünk a Zered patakon, míg ki nem veszett a táborból a harcosok egész nemzedéke, ahogyan megesküdött nekik az Úr. Bizony az Úr keze volt rajtuk, és kiirtotta őket a táborból mindegy szálig. Amikor ezek a harcosok mindegy szálig kihaltak a nép közül, így szólt hozzám az Úr. Te ma átvonulsz Árnál Moáb határán. Amikor Ammon fiainak közelébe jutsz, ne támadd meg őket, és ne kezdj harcot velük. Nem adok neked birtokot Ammon fiainak a földjéből, mert Lót fiainak a birtokába adtam azt. Ez is a Refáiak földjéhez tartozott, Refáiak laktak ott azelőtt, csak az Ammóniak Zamzummiaknak nevezték őket. Olyan nagy, számos és szálas nép volt ez, mint az Anákok, de az Úr kipusztította őket az Ammóniak elől, és ezek elfoglalták a birtokukat, és a helyükbe telepedtek ugyanúgy, ahogyan a Széírben lakó Ézau fiaival tette az Úr. Kiirtotta előlük a hóriakat, ezek pedig elfoglalták a birtokukat, és azoknak a helyén laknak ma is. Itt tovább erősíti az Úrban való bizalmukat, hiszen ezeken a területeken is óriások éltek, de Isten velük volt, és kiirtotta őket. Induljatok hát útnak, és keljetek át az Arnon patakon, mert kezedbe adom az Emóri Szihont, Hesbon királyát országával együtt. Ott kezd el a honfoglalást, indíts háborút ellene. Most kezdek rettegést és félelmet támasztani a népekben az egész ég alatt, hogyha híret hallják, remegjenek és reszkessenek tőled. Akkor követeket küldtem a Kedemót pusztába Szihonhoz, Hesbon királyához, ezzel a békés üzenettel. Szeretnék átvonulni az országodon. Mindig csak az úton megyek, nem térek le se jobbra, se balra. Ha enni akarok, pénzért adj nekem ennivalót, ha inni akarok, vizet is pénzért adj nekem. Éppen csak át szeretnék gyalogolni. Ugyanígy jártak el Ézau fiai is, akik Széírben laknak, meg a moábiak is, akik Árban laknak. Így akarok majd átkelni a Jordánon arra a földre, amelyet Istenünk az Úr akar adni nekünk. De Szihón Hesbon királya nem akarta megengedni, hogy átvonuljunk, mert megkeményítette lelkét Istened az Úr, és makacsá tette a szívét, hogy kezedbe adja az országát, ahogy van ma is. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Lásd, én elhatároztam, hogy neked adom Szihont és országát, fogj hozzá tehát országának a birtokba vételéhez. De Szihón kivonult ellenünk Jaházba egész hadinépével együtt, hogy megütközzék velünk. Istenünk az Úr azonban kezünkbe adta őt, úgyhogy megvertük fiaival és egész hadinépével együtt. A harmadik fejezetben ezt olvassuk. Azután megfordultunk és Básán felé vonultunk. Óg Básán királya kivonult ellenünk egész népével együtt Edreibe, hogy megütközzék velünk. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Ne félj tőle, mert kezedbe adom őt egész népével és országával együtt. Úgy bánjál vele, ahogy elbántál Szihonnal az Emóriak királyával, aki Hesbonban lakott. Kezünkbe is adta Istenünk az Úr Ógot, Básán királyát egész népével együtt, és úgy megvertük, hogy senki sem tudott megmenekülni. Abban az időben elfoglaltuk valamennyi városát, nem volt olyan város, amelyet elnevettünk volna tőlük. 60 várost, Argób egész vidékét, Óg országát Básánba. Ezek a városok mind magas kőfallal voltak megerősítve, kapukkal, zárakkal, és rajtuk kívül még volt igen sok meg nem erősített város is. Mózes emlékezteti őket, hogy 60 kőfallal elkerített várost foglaltak el, és óriások ellen harcoltak, ennek ellenére győztek az Úrral. Mózes ezzel arra akar őket emlékeztetni, hogy ha az Úrral vannak, akkor nem kell ezek miatt aggódjanak, mert mindez Istennek semmi. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Csak Óg, Básán királya maradt meg a Réfáiak utódai közül. Nyugvó helye Bazaltkő nyugvóhely, ott van az Ammóni Rabbában, 9 könyök hosszú és 4 könyök széles, a közönséges könyök szerint mérve. Az ágya majdnem 3 méter hosszú és majdnem 2 méter széles volt, és ő volt azon a területen az utolsó óriás, és Isten őt is a kezükbe adta. Abban az időben vettük birtokba ezt az országot. Az Arnon pataknál fekvő, Aroértől fogva, Gileát hegyvidékének a felét városaival együtt a Rúbenieknek és a Gádiaknak adtam. Gileát többi részét és az egész Básánt, Óg országát, Argób egész vidékével együtt a Manassé törzse felének adtam. Az egész Básánt a Réfáiak földjének hívják. A 21. verstől ezt olvassuk. Saját szemeddel láttad mindazt, amit Istenetek az Úr tett azzal a két királlyal. Így bánik el az Úr mindazokkal az országokkal, amelyekbe te bevonulsz. Ne féljetek tőlük, mert Istenetek az Úr maga harcol értetek. Abban az időben így könyörögtem az Úrhoz. Én, Uram, Uram, te már elkezdted megmutatni szolgádnak nagyságodat és erős kezedet. Mert van-e olyan Isten a mennyben és a földön, aki olyan hatalmas tetteket tudna véghez vinni, mint te? Hadd menjek át, és hadd lássam meg azt a jó földet a Jordánon túl, azt a szép hegyvidéket és a Libánont. Annak ellenére, hogy Mózes 120 éves volt ekkor, mégis még mindig arra vágyott, hogy meglássa az ígért országot, és izgalomba jött, amikor látta, hogy Isten a kezükbe adja az ellenségeiket. Itt imádkozott, és kérte Istent, hogy léphessen be arra a földre. Korábban, amikor a pusztában voltak, akkor az emberek vizet kértek, és Isten azt mondta neki, hogy menj és szólj a sziklához, és víz fog fakadni belőle. Először azt mondta, hogy üss rá a sziklára, másodszor pedig azt, hogy szólj a sziklához. Mózes haragudott a népre, és azt mondta nekik, ismét rá kell csapjak erre a sziklára, hogy vizet adjak nektek. És ráütött botjával a sziklára, és víz fakadt belőle. De Isten azt mondta neki, hogy nem képviselte őt megfelelően az emberek előtt, mert Isten nem haragudott a népre, de Mózes igen. És ez egy komoly hiba volt, Isten ezért azt mondta, hogy Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Isten az emberek agyába akarta vésni az engedelmesség fontosságát, és azt, hogy nagyon fontos megfelelően képviselni őt az emberek előtt. Ma mi vagyunk Isten képviselői a világban. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok az én tanúbizonyságom. De vajon megfelelően képviseljük őt? Mit gondolnak az emberek Jézusról, amikor minket figyelnek? Látják-e, hogy Isten törődik velünk, hogy Isten szeret minket? Nagyon fontos, hogy hűségesen és igaz módon képviseljük őt a világ előtt. Mózes elbukott ebben, mert úgy mutatta be Istent, mintha haragudna rájuk, de Isten nem volt haragos. Most pedig Mózes látta, hogy Isten hogyan űzi ki az ellenségeiket a földről, és nagyon fellelkesült, és kérleli Istent, hogy bemehessen ő is oda. De az Úr megharagudott rám miattatok, nem hallgatott rám, hanem azt mondta nekem az Úr. Elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról. Isten ebben az esetben nem válaszolta meg pozitívan Mózes imáját azért, hogy megtaníthassa a népet az engedelmesség fontosságára. Az elkövetkező években a zsidó anyukák a kisbabájukat az ölükben tartva mesélték nekik, hogy Isten milyen hatalmas módon használta azt a Mózes nevű embert. Gyermekként megmentette őt Egyiptomban, amikor minden fiúgyermek meg kellett volna haljon, és a fáraó udvarában nőtt fel, de mégis Isten népével vállalt közösséget ahelyett, hogy a bűn élvezetének előnyeit választotta volna. Isten rajta keresztül csapásokat bocsájtott Egyiptomra, majd kihozta az ő vezetésével a népet az egyiptomi rabságból, és az ő felemelt botja nyomán ketté vált a Vörös-tenger, majd Isten rajta keresztül fakasztott vizet a sziklából. És itt elcsitult a hangjuk, és suttogva mondták, hogy Mózesnek mégsem engedte meg Isten, hogy teljesüljön életcélja, és nem mehetett be az ígéret földjére, mert nem képviselte őt megfelelően, és engedetlen volt vele szemben a sziklára ütés alkalmával Meribánál. Ez egy olyan lecke volt, amely mélyen a nép tudatába vésődött, hogy mennyire fontos Istennek engedelmeskedni. A nép érdekében Isten visszautasította egy ember óhaját. Menj föl a Pizgá csúcsára, tekints szét nyugatra és északra, délre és keletre, nézz körül saját szemeddel, mert te nem kelhetsz át a Jordánon. Józsuénak azonban adj parancsot, erősítsd és bátorítsd őt, mert ő fog átkelni a nép élén, és ő osztja fel majd az országot, amelyet látsz. Ezért ott maradtunk a völgyben, Bét-Peorral szemben. A negyedik fejezetben ezt olvashatjuk. Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad nektek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. Isten megtiltotta, hogy bármit is hozzáadjanak, vagy elvegyenek azokból a parancsolatokból, amelyet ő Mózesnek elmondott. A Jelenések könyvében ugyanezt a tiltást olvashatjuk. Mégis az emberek szeretnek kavarni Isten igéje körül. Ez viszont tilos. Íme én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem az Úr megparancsolt nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahová bementek, hogy birtokoljátok azt. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert azáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd. Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet. Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az Úr, valahányszor kiáltunk hozzá? És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek? Őrizkedjetek azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál. Ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben. Ismerted meg azokat fiaiddal és unokáiddal is. Azt a napot, amelyen ott álltál Istened az Úr előtt a Hóreben, ahol azt mondta nekem az Úr. Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igémet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt, tanítsák meg erre fiaikat is. Aztán emlékezteti Mózes őket, hogy Isten hogyan adta nekik a parancsolatokat a Sínai hegynél, és ezt mondja nekik. Akkor ti közelebb jöttetek, és megálltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égigérő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. A tűz közepéből az Úr beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a 10 igét, és felírta azokat 2 kőtáblára. Nekem pedig megparancsolta az Úr abban az időben, hogy tanítsalak meg benneteket a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket meg kell tartanotok azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Nagyon vigyázzatok azért magatokra. Mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az Úr beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak Isten szobrot, és semmiféle bálványszobrot férfi vagy nő formájára, sem a földi állatok formájára, sem az égen repkedő madarak formájára, sem a földön csúszó mászók formájára, sem a föld alatt a vizekben levő halak formájára. Ha szemedet az égre emeled és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat. Mózes rámutat arra, hogy amikor Isten hangját hallották, akkor semmiféle alakot sem láttak, de ezt az Úr szándékosan rendezte így, mert nem akarta, hogy szobrot készítsenek, amelyüket Istenre emlékeztetné. A körülöttük levő népeknek mind megvoltak a kis bálványszobraik, egyesek női bálványok, mások férfiak, vagy furcsaszárnyú madarak, halak vagy óriások. Ők úgy tartották, hogy így néz ki Isten. De Isten semmiféle faragott képet, szobrot nem akar magáról. Az emberek belsőjében van egy kényszerítő erő az imádatra, amely az emberi természet velejárója. Ezért mondja nekik, hogy ha szemedet az égre emeled és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat, mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg az Istened az Úr. Van egy belső kényszerünk, hogy valakinek szolgáljunk. Tragikus dolog, amikor az ember eltávolodik a világ mindenség teremtőjétől és fenntartójától, és elkezd egy emberhez vagy állathoz hasonló dolgot készíteni magának, és ezelőtt borul le, és ehhez imádkozik. A szamáriai nő is így szólt Jézushoz a kútnál. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Istent nem lehet helyhez kötni, és nem is kell neki képviselő másolatot készíteni. Nekem személyesen gondot okoznak a Jézus képek is. Nem érdekelnek engem. Ez csak az én személyes dolgom, nem mondom senkinek, hogy dobja ki az összes Krisztus képét, de Isten azt akarja, hogy semmiféle képet vagy szobrot ne készítsünk róla. De reám megharagudott miattatok az Úr, és megesküdött, hogy nem kelhetek át a Jordánon, és nem mehetek be arra jó földre, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül. Nekem tehát ezen a földön kell meghalnom, nem kelhetek át a Jordánon. De ti átkelhettek, és birtokba veszitek azt a jó földet. Mózes felismerte, hogy Isten a nép miatt ragaszkodott a szavához. Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg isteneteknek az Úrnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak Isten szobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened az Úr. Mert az Úr a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Lám-lám, mondják az emberek, itt az ószövetségi Isten, az emésztő tűz és a féltékeny Isten. A tüzet Isten jelképére használják. És mit lehet a tűzről elmondani? A tudósok aeromakaszis szóval jelölik a természet lassan égő tüzét, amely mindenhol jelen van a világegyetemben. Ez a tűz lassan mindent elemészt. Tudjuk, hogy amikor ennek az épületnek az utolsó szögét is bevertük, a lassú égő tűz már elkezdte lebontani azt. Az oxidáció már elkezdődött, mielőtt az egészet befejeztük volna. Ézsaiás leírta, hogy egyszer, amikor az asszírok ellepték a földet, és a nép az Úr felé fordult, egyetlen éjszaka az Úr angyala 185 000 elsővonalas harcost pusztított el. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 ember. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. És az emberek szívét akkor az Úr félelme kerítette hatalmába Sionban. Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken. Kitartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, kitartózkodhat közülünk örökös izzás mellett. Látták Isten tüzét és ennek hatását az ellenségeik között, és elrettenve azt kérdezték, hogy ki tud közülünk közeledni a tűzhöz, vagy elfutni a pusztító tűztől. Valójában nincs olyan hely, ahova elmenekülhetnénk Isten jelenléte elől. Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. A mennyországban és a pokolban égő tűz egy és ugyanaz. Istentől származik, és mi mindnyájan Isten tűzében vagyunk, és nem menekülhetünk előle. A kérdés az, hogy mit tesz velünk ez a tűz. A tűz az acélt állandóságra edzi, de ugyanez a tűz teljesen elpusztítja a fadarabot. A Biblia azt mondja, hogy egy napon a mi munkánkat is tűz fogja megpróbálni, és ezek közül sokat elpusztít majd, mint a fát, a szalmát és a szénát. De amelyek kiállják a tűz próbáját, azokért jutalmat kapunk. A mi Istenünk emésztő tűz és féltőn szerető Isten. Mivel irgalmas Isten az Úr a te Istened, nem hagy cserben és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik. Igen, ő egy emésztő tűz, aki elpusztítja az ellenséget, de ugyanakkor elemészti a mi tisztátalanságainkat is, és a mi esetünkben ő tisztító tűz, mivel minket az örökkévalóságra készít fel. Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és meghonosodtok azon a földön, de elfajultok, és istenszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát istenetek az Úr bosszantván őt, az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahová átkeltetek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta sokáig, hanem menthetetlenül kipusztultok. Szétszór benneteket az Úr a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok között a nemzetek között, ahová elhajt benneteket az Úr. És ez egy profécia, hiszen a történelem során szétszórodtak a zsidók, de mégis olyan hosszú időn keresztül megmaradtak, amire nem volt még példa más népek életében. Egyetlen más etnikai csoport sem volt képes nemzettudatát megőrizni az anyaföld nélkül ilyen hosszú ideig, kivéve a zsidókat. Ott majd olyan isteneket kell szolgálnotok, amelyeket emberi kéz készített fából és kőből, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak. De ha keresni fogod ott az Urat, a te istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel és lélekkel keresed. Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz istenedhez az Úrhoz, és hallgatsz a szavára, akkor mivel irgalmas Isten az Úr, a te istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik. Kutasd át a régi időket, amelyek előtted voltak, attól fogva, hogy ember teremtett az Isten a földre, az ég egyik szélétől a másik széléig. Történt-e ilyen nagy esemény, vagy hallott-e valaki ehhez foghatót? Volt-e olyan nép, amely hallotta a tűz közepéből szólni Isten szavát, és mégis életben maradt, mint ahogy te hallottad? Vagy volt-e olyan Isten, amely megpróbált előállni, hogy kivigyen egy népet a többi nép közül próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmes tettekkel, ahogyan veletek megtette mindezt istenetek az Úr Egyiptomban, a szemetek láttára? Azért láthattad meg ezeket, hogy megtudd. Az Úr az Isten, és nincs más rajta kívül. Az égből hallatta szavát, hogy figyelmeztessen téged, a földön pedig nagy tüzet láttatott veled, és tűzből hallottad beszédét. És mivel szerette atyáidat, és kiválasztotta utódaikat, azért ő maga hozott ki nagy erővel Egyiptomból. Tehát nem a ti nagyságotok vagy jóságotok miatt tette veletek ezt Isten, hanem az atyáitokkal szembeni szeretete miatt. Nálad nagyobb és erősebb népeket űz ki előled, hogy bevigyen téged, és neked adja földjüket örökségül. Így van ez ma is. Tudd meg azért ma is, szívleld meg! Az Úr az Isten, fenn a mennyben és lenn a földön. Nincs más. Ismét buzdítás következik arra, hogy megtartsák a törvényt és a parancsolatokat, majd a Jordán keleti partján fekvő menedékvárosokat jelöli ki az Úr.